Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 370. dicséretünket, annak csak első versét fennállva, második és harmadik versét helyünket elfoglalva. A 370. dicséretünk így kezdődik, jövel Szentlélek Úristen. Szentlélek, Úr Isten, törzs be szíveinket éppen. Mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal. Szentséges ereje, nyelveket egyező hitre, egybe gyűjte sok népeket, kik mondván így énekeljen. Vezérj útjára, tanítsd téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Őrizd hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne légyen több más senki, hanem Krisztus képen kell bízni. Vigasztalunk, légy kegyes megoltalmazunk, hogy maradjunk utaidban, ne csüggedjünk háborunkban. Minket készítsd, gyenge hitőket erősítsd, hogy halál és élet által hozzád siessünk a masságon. Ezzel most maradjunk a helyünkön, maradjunk ülve, hiszen más most az Isten tiszteleti rendünk. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint Írva található Malakiás könyvében, a 3. fejezetben, a 13. verstől a 21. versig. Tehát Malakiás próféta könyve, 3. fejezet, 13. verstől a 21. versig. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak. Kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik, és megbecsülik nevét. Az én tulajdonom már lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence, olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura, nem marad sem gyökerük, sem águk. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hízdalóból kiszabadult borjak. Úgy szétapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja a seregek ura. Gondoljatok szolgámnak Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Imádkozzunk! Mennyi édesatyán, köszönjük, hogy a Szentlélek kitöltetésének ünnepén ebben a templomban is a te neved tiszteletére gyűltünk egybe. Köszönjük, hogy elhoztál bennünket. Az eddig eltelt időben vigyáztál ránk. Köszönjük azokat az alkalmakat, lehetőségeket, amiket te teremtettél arra, hogy akár interneten keresztül, vagy más formában nevedet tisztelhessük. Köszönjük, hogy most itt személyes jelenlétünkben, a te templomodban imádhatunk téged. Nyisd meg szívünket, add, hogy értelmünk is nyitott legyen, és tudjuk az élet dolgait, a te akaratodat, a lélek igazságait szemlélni. És közben most minden terhet, aggódást és félelmet elengedni. Add, hogy egy kicsit kívülállók tudjunk lenni, és tudjunk rácsodálkozni, hogy milyen gazdag is a te teremtésed és akaratod. Add, hogy nyitott legyen most a szívünk egymás iránt is, a te vezetésed iránt. Kérjük, jöjj közel hozzánk erőddel, örömöddel és vigasztalásoddal. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg Istenünk igényét az apostolok cselekedetéből, a 2. fejezetből, az első 13 verset olvasom. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent élekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták. Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és élámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban, Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolodva mondták, édes bortól részegedtek meg. Kedves testvérek, már ismerős nekünk ez a történet, és mégis mondhatjuk azt, hogy újból kérdéseket vet föl a mi számunkra, hogy mit tapasztaltunk meg Isten szent lelkével kapcsolatban, és mennyire változik meg a mi életünk azáltal, hogy a Szentlélek eljön ebbe a világba. Ezekre a kérdésekre keressük a választ. Az Ószövetségben, az imént felolvasott szakaszban egy meglepő történet van. Isten, mint tanú van előttünk, aki figyeli az emberek gondolatait, szavait, és hát így szól, vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr, és ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Tehát van egy emberi folyamat, amit láthatunk a világban, és a saját életünkben is észrevehetjük, hogy fölmerül bennünk a kérdés, hogy mi értelme van annak, hogy Istennek szolgál. Mi értelme van annak nap, mint nap, hogy mi az Istent keressük, hogy eljövünk a templomba, hogy mégis hűségesek vagyunk. Még a hívő ember életében is ott lehet ez a kísértés, vagy ez a gondolat, hogy de hát mi értelme van ennek? Hát változott valamit az én életem? Azáltal, hogy eljöttem a templomba, vagy már több éve járok a templomba, változtam én valamiben? Megváltozott ettől az én életem? Hogy én hiszek? És körbenézek azokra, akik nem járnak templomban, nem hisznek Istenben, élik a maguk életét. Látom én azt a nagy különbséget, hogy az én életem most valamivel több, szebb, jobb, erősebb vagyok. Boldogabb ember lettem én, mint a környezetemben élő emberek, akik nem is törődnek ezzel. Én teljesebb és szebb életet élek, hogyha őszinte vagyok önmagamhoz. De ezt a kérdést vajon fel lehet-e így tenni, mert azt mondjuk, ez már eleve rossz ez a kérdés, hogy így tesszük fel, ugye? De mégis emberi. És ott volt az Ószövetség emberei között is, hát így gyászolunk. Hát hiába való nektek, mondja, azt mondtátok, hiába az Istennek szolgálni, mi azt, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt, vagyis bűnbánatban jártunk. Megbántuk a mi életünk dolgait, amit rosszat cselekedtünk, és vállaltuk az Isten előtti szomorúságot. Míg mások örvendeznek, élik a világukat, semmivel nem törődnek, boldogok, mi meg szomorkodunk, lelkizünk, most mi lehet velünk, mi a baj, és elkezdünk mélyebb ugyrokba menni, és közben az Isten előtt úgymond van bennünk ez a tisztelet, ez a önmegtartóztatás, ez a fajta magunk fölé engedtünk valakit, akiről azt mondjuk, hogy ő az örökkévaló. És van az a pont, amikor azt mondja az ember, de ennek mi értelme van? Hát én lefolytom magamat. Hát én nem tudok élni. Miközben Istenre figyelek, mások élnek. És előbbre jutnak, hát növekednek, mint ahogy itt is van. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. A végén mégis boldogan nevetnek, hiszen ővék a világ. És ők élnek. Mi meg Istenre figyelünk, gyászban járunk, teljesítjük, amit mond, és nem vagyunk olyan boldogok. Ez egy örök probléma, és itt is ezt láthatjuk, hogy Isten azt mondja, vakmerően beszéltetek, hogy ott van ez a szívetekben. És ezt ti komolyan gondoljátok? Pedig tiszteltek engem, itt vagytok, de valahol a szívetekben ott van ez a dac, ott van ez a szomorúság, ott van ez a hiányállapot. És talán így pünköskor ezt lehet, hogy el kéne ismernünk. Mert azért ott van bennünk néha ez a düh. Nem? És ahhoz, hogy az Istennek tudjunk szolgálni, most itt Isten is előhozza ezt a dolgot, meg még sok mindent, ugye helyesen kell látnunk önmagunkban. És nem mondom azt, hogy vegyük magunkra, nem a miénk, mert lehet, hogy nem. Ugye aki nem inge, az nem veszi magára. Szoktuk mondani, ige hirdető vagyok, prédikálok, és amit mondok, hát hallgatnak az emberek, és a magukra veszik. Hát mert erről a helyről, ha bármit mondunk, akkor magára veszi az ember. Hiszen azért jövök a templomba, hogy azért hallgatom Isten igéjét, hogy hát az valahogy vonatkoztassa meg kicsit magamra veszem, elgondolkodok rajta. De hát ez nem ingem. Én nem fogom ezt magamra venni. Ugye? Tehát, hogy ingem vagy nem ingem, ezt én eldönthetem magamban egyrészt, mert nem akarok senkit sem így kárhoztatni, de hogy létezik ez, én magamban is ugyanúgy tapasztalom. Hiszen már hosszú évtizedek óta, vagy kisgyermekkorom óta jártam, úgy mondtam, és mindig ez egy vívódás volt, sokszor volt lázadás bennem, még lelkészként is többször átélem azt, hogy bizonyos dolgok, és mivel, hogy ember vagyok. És ott van bennünk ez, ott vannak bennünk, hogyha végignézünk az életünkbe, hogy de miért így, vagy miért így éltem, hogy mennyi minden lehetett volna talán másképpen, illetve ugyanez is lehet, hogy mivel Istennel jártunk, mennyi minden lett másképpen, és de jó, hogy így lett, hogy én Istennel jártam. Csak ebben a lelki állapotban ez nem jut eszünkbe. Tehát, hogy mindig a mérlegnek, ha egyik oldalát nézzük, és ez a besavanyodottság, ez a alulvezéreltség, motiválatlanság, vagy ez a szomorúság, az örömtelenség, az Úr szolgálata az nem egyenlő a gyásszal. Ugye egy kicsit, ezt nem azt mondta Isten, hogy ti gyászoljatok mindig, de mégis valahol ez a fajta lelkület, itt láthatjuk a különbséget, hogy Isten azért küldte el Krisztust, egy életteli tanító volt. Hát Krisztus igaz, hogy sírt, mikor Jeruzsálembe bevonult, de annak oka volt, de egyébként egy életvidám. Egy élettel teli, egy erős tanító volt, aki egy olyan Istent mutatott meg, aki a szeretetnek, és az életnek az Isten, és távol volt tőle az, hogy ilyen értelemben elzárjon bennünket az élettől, hiszen ő maga is annyira forgott az életben, és az emberek között, hogy egyszerűen idegen is volt tőle, hogy elvonuljon. Hanem inkább bement oda, ahol emberek voltak. És megmutatta, hogy milyen az Istennek a szeretete, és az Isten lelkének a munkája. Mondta is, hogy az Úr lelke van én rajtam. Hogy hirdessem nektek az Istennek a dolgait. Mondta azt, hogy az Úr kedves esztendeje az. Az elengedés évéhez lehet hasonlítani, amikor Jézus Krisztus megjelenik. Egy új korszaknak az eljövetele, amikor is az emberek a maguk üdvösségét és boldogságát, vagyis az újongást és az örömöt élhetik meg. Ebben az ószövetségi szakaszban is láthatjuk azt, hogy Isten figyel, hallgatja az övéit. Mit gondolnak? Mi van a szívükben? Ugye a szívben lakozóként is beazonosíthatjuk már az ószövetségben is az Istent. Istennek nem kell, ugye van ez a kép, hogy Isten a mennyből lenéz, hogy lássa azokat, akik szeretik őt és tisztelik őt. Igen, van az is, hogy Isten a szívben lakozó Isten eleve, és mindent eleve tud, ez nekünk felfoghatatlan, hogy Isten lénye mindent átjár. Egyrészt van egy transzcendentális helye a menny, de mindenhol egyformán jelen tud lenni a tudatosságával, és mi sem vagyunk elválasztva tőle. Olyan ez, mintha egy nyakránca fel vannak fűzve a gyöngyök, és mindenki fel van fűzve erre a gyöngyszemre. Mindaz, aki hisz benne, aki nem hisz, mindenkiről tud, így mond mindent. Az ő tudatosságán kívül nincsen semmi. A teremtésen kívül nincsen más, aki olyan értelemben független lenne a teremtésben, mint Isten, és mégis mindenkivel képes olyan értelemben kapcsolatot tartani. Úgy, hogy azt nem is látjuk. Ezt erre mondhatjuk azt, hogy ez az a titok, amit fel nem tudunk fogni. Ehhez hasonlatos ugye az az élmény, amikor a Szentlélek is eljön, mert ott egy láthatatlan dolog történik, de mégis hatásában érzékelték az apostolok, hogy megrendült a föld, akkor ott volt a szélnek a zúgása, ott voltak a jelek, és ott volt az, hogy nyelveken szóltak, és mindenki a saját nyelvén kezdte el érteni az Istennek hatalmas dolgait, és arról kezdtek el tanítást kapni, és nem értették, hogy hogy létezik az, hogy mi a világ különböző tájairól jövünk össze. Itt vannak ezek a tanítványok, akik Galileából származnak, és mi meg elkezdjük hallani mindenki a maga nyelvén, mint hogyha egy fordítóiroda beindult volna, és rengeteg sok tolmács működött volna azokon az embereken keresztül, és mindenki értette az Istennek a dolgát. És mindezt igazából az Istennek a leglényege, az ő lelke végzi el abban a pillanatban. Tehát nincsenek nyelvi akadályok. Persze azóta mégiscsak vannak. Mert nem éljük meg ezt a fajta csodát, de abban a pillanatban erre volt szükség, hogy azok az emberek, akik ott vannak, azok megtapasztalhassák az Istennek ezt a határokon túli kultúrákat átívelő, népek és nemzeteket összekötő egységes megjelenését az ő lelkében, mely mindenkinek az Istene vagyok. Amikor megjelenek a Földön egyértelműen, mindenki számára meg fogok jelenni, és mindenki érezni, látni fogja, és nincs olyan, hogy nem értem. Mert ez ugye az egyik nagy probléma azóta is. Nem értjük Istent. Vagyis hát nem tapasztaljuk, így is mondhatnám. Vagy különbözőképpen tapasztaljuk, és ebből aztán feszültségek is lesznek, és Jézus Krisztusban azt a fajta isteni egységet élhetjük meg, hogy a szeretet Istene, akiről ő beszélt, a mennyei Atya, az mindenkinek az Isten. Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy csak azoknak az Istene a mennyei Atya, akik bennem hisznek, hanem arról beszélt a mi atyánkban, akit mindenkinek odaadta ezt az imádságot, hogy mindenkinek egyformán az atya. De akik bennem hisznek, azok el is jutnak hozzá. Ha kíváncsi vagy arra az Istenre, aki mindenkinek az atya, akkor gyere hozzám, és én megmutatom neked. De az mindenkinek az Isten. Nem csak a keresztjéneké. És ilyen szempontból, amikor eljön a Szentlélek, ez a mindenkinek az Istene jelenik meg, és az azért nyilvánítja ki magát mindenki számára érthetően. Mert hát hogyan lenne elválasztva nyelvi akadálytól az Isten, aki mindenkihez ugyanúgy akar szólni. Csak a mi értelmünk van elválasztva egymástól, a mi kultúráink vannak elválasztva, a mi hitrendszereink vannak elválasztva egymástól, a mi felfogásunk van elválasztva. Mi osztjuk fel az emberiséget különböző népekre, nemzetekre, ami igaz is, és ezáltal mi éljük meg ezt a különváltságot. De ez az isteni sokszínűség. Mint ahogy a szivárvány is egy, de mégis különböző színei vannak, vagy a gazdagságot érzékelhetjük a teremtésben, és mindenki más, mint ahogy így, de mégis van egy középpontja, és ezt nevezhetjük az Isten szent lelkének a megnyilvánulásának, amikor ez a középpont nyilvánvalóvá tud válni. Tehát ez történik ugye pünköstkor. De most megint föltehetjük a kérdést, mi az én életem hogyan válaszol erre? Mert én most nem vagyok ott. Nem vagyok ott a pünkösdi történetben. Én nem látom ezeket a lángnyelveket. Itt nem remeg a föld, amikor a lelkészünk beszél. Nincsen semmiféle jel. Nem tapasztalunk ilyet. Szavakat hallunk, történetet hallunk. És hol van akkor a Szentlélek Isten? Most is itt van. Most is megtapasztalhatom. Én is kapcsolatban lehetek vele. Mi annak a jele? Amikor azt érezhetem, hogy én is betöltekezem az Isten szent lelkével. Mert ezt nagyon fontos egyrészt megélnünk, és úgy néz ki, hogy enélkül A tapasztalat nélkül, vagy valami fajta ismeret, egyrészt ismeret is ez, egyrészt megélés nélkül nincs értelme tovább mennünk. Meg kell állnunk. Mert a többi, ami a Szentírásban már le van írva, az mind azokra az emberekre vonatkozik, akik a Szent Lelket megkapták. És akik tudják, hogy mi ez. Érzik, tapasztalják, és teljesen bizonyosak abban, hogy Istennel vannak. Azokra az emberekre vonatkozik az összes ige. Mert egyébként megtarthatatlan. Egyébként nagyon jó, igen, ad egyfajta tanítás nekünk, de nem hozzánk, nem tudjuk megélni, nem tudjuk annak a valóságát megtapasztalni. Ezért sokszor dogmává válik a Szentlélek. Tehát a dogma az azt jelenti, hogy teológiai fogalom. Tehát mindaz, amit nem értünk, az a fogalmak világába reked. És nem tudjuk megközelíteni, de mindenki tud róla. Vagy igen, ismerjük, mint fogalmat. De a Szentlélek nem szabad, hogy dogma legyen az életünkben. De ezért ugye a hasonlatokat használ a Szentírás, mert nehéz a lelki dolgokat a földi világ tapasztalataihoz mérni. Mert pont itt jön nekünk a, miért van szükségünk a Szentlélekre, mert hogy az Istennek a dolgai lelki dolgok. Mi meg a földön élünk, földi értelemmel vagyunk, és világ dolgai szerint járunk. És az Istennek a dolgai, azok lelki dolgok, és lelki módon kell őket értelmeznünk. És ezért jön el a Szentlélek, hogy ezt magyarázza, ezt világossá tegye nekünk, és megélhetővé tegye a mi számunkra. Az első dolog, hogy az első, amire rámutat nekünk ugye a Szentlélek, hogy honnan tudom, hogy a Szentlélek bennem van, vagy munkálkodik, hogy a Krisztushoz való kapcsolatom az elkezd elevenné válni, fontossá válik nekem Krisztus személye. Tehát enélkül, tehát Krisztusra azért van szükségem, mert ő adja nekem a megtapasztalását, a felhatalmazást, tehát aki keresztjén, az Krisztus nem tudja megkerülni. Tehát Krisztuson kívül nincs kihez járulnom. Tehát nincs hova mennem. Istenhez, átlagos, egy isteni fogalomhoz mehetek. Mehetek Istenhez, mert mindenki mondja Isten. Hiszek Istenben. Nagyon jó. De hogy amögött mi van, az mindenkinek az egyéni elképzelése van. Az egyéni elképzelés, hogy neked is van egy elképzelésed Istenről, az nem egyenlő a Szentlélek Istennel. Az a mi hitünk. Az, amit én kialakítottam az Istenről, az életem tapasztalatával. 30-40 év, vagy 50 éve akár hívő vagyok, és én kialakítottam egy gondolatrendszert, hogy felállítottam magamba egy képet az Istenről, az nem Szentlélek. Az az én hitrendszerem, az én meggyőződésem, az én tapasztalatom, az én látásom, az hol egyetemes. Azt én működtetem. És akkor van ez az ószövetségi példa, hogyha engem valami olyasmi ér, ami fáj, akkor mit mondok? Hát hiába valóan szolgáltam én az Istent. Na ez az. Mert azt én raktam össze. Az az én gondolatom által alakult ki Istenről. De az az ember, akiben az Isten szent lelke ott van, vagy megtapasztalja a Krisztusban, az a független, hogy így mondjam, tőlünk független, de mégis, tehát nem a mi gondolkodásmódunktól függ Isten, ez egy csodálatos dolog, hogy erre rájövünk. Hát enélkül, a szabadság nélkül nem tudunk örülni az isteni dolgoknak. Mert ha mindig a saját magunk gondolatrendszerén keresztül próbáljuk az Istent megérteni, állandó függő viszonyban vagyunk Istennel. Mert én mit gondolok most róla, én hogyan látom, és ha azt nem jól látom, ha most nem látom az Istent, akkor nincs nekem Isten. Mert hát az tőlem függ. De mi a Szentlélek? Ott voltak az emberek, azt se tudták, hogy mi lesz, és egyszerűen történt velük, tehát független volt tőlük. Nem is értették, hogy hogyan értjük most az Isten dolgait. Egyszerűen történik velünk az Isten. Az Isten lelke jön, tőlünk függetlenül mi értjük is, vagy nem értjük, de tapasztaljuk a jelenlétét. Tehát nem attól függ, hogy én mire gondolok, hogy gondolok-e én Istenre, Nem attól függ, hogy naponta hányszor gondoltam Istenre. Ugye? Mert lehet, hogy sokat gondoltam Istenre, és mégsem a végén azt mondom, mi értelme volt. Egész nap Istenre gondoltam. És ott van a végén, hogy nem sikerült ez vagy az, vagy szomorú vagyok, hogy nem úgy jött az élet. Mások meg örülnek. És nem gondoltak Istenre. És mégis boldogok, sikernek, kikeverednek az élet dolgaiból. Én meg nem keveredek ki. Tehát nagyon fontos ezt külön választani, és ezt bizonyos fokig jól kell ezt értenünk. Hogy? Tehát, hogy az élet dolgaival ne keverjük össze az Istent. Meg a mi gondolatainkkal se keverjük össze az Istent. Erre mondja Isten, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Miért mondja ezt? Mert az emberek elképzelik őt. Gondolatokat ültetnek be, és azt mondják, ez az Isten. Soha nem az. Lehet, hogy van jó gondolatod, csak ez pont a Szentlélek fogja majd inspirálni benned, hogy mi az Istennek a lényege most ebben a helyzetben, amiben vagy, illetve Isten lényének az, hogy te gondolkodhatsz Istenről, az egy kegyelmi ajándék, hogy te gondolkodhatsz, értelmezheted, hogy micsoda az Isten, csak soha ne keverd össze a gondolatodat Istennel. Nem tudom, értjük a kettő között, mert a Szentlélek ezt hozzá. Mindig különbséget vagy azt a tapasztalatot megadja, hogy értelmezheted, gondolkodhatsz Istenről, csak nehogy azt itt, hogy a gondolatod egyenlő Istennel. Mert akkor végzetes hibát követsz el. Éppen most csak néztem egy filmet, ami, hát nem egy szép, Mumbai-ban, amikor volt ez a terrorista akció, amikor ott ugye ilyen fundamentalista hitrendszerre, ugye ott elfogták az ember, mindenkit megöltek, és ott lehetett látni lélektelenül, ugye, hogy éri meg az, aki áldozat, hogy éri meg az elkövető, hogy miért teszi. Ugye nem látjuk az igazi okokat, vagyis hát láthatjuk, hogy most meg kell büntetnünk. Tehát, hogy itt is, hogy milyen istenkép van. Tehát ott van egy eszmerendszer, hogy én most Istennek szolgálok, mert most ezt meg kell tennem, ugye a szent harc, vagy nem tudom. Tehát, hogy a saját gondolatát összekeveri Istennel. És mekkora tragédia van belőle. De ez mindegy, ez most egy extrém példa, és megrökönyödünk rajta. Hát ilyet ne tegyünk, mert nem is akarunk ilyet tenni, mert mi különbséget tudunk tenni, de kisebb dolgokban ugyanúgy ott van, ha te gondolatodat ugyanúgy azonosítod Istennel. Óriási problémák keletkeznek az életben. Hogyha ezt nem tudjuk külön választani. Ezért az Isten imádata, ezért fontos, mert az a fajta függetlenség az élet dolgaitól is kialakulhat, amikor Isten tiszteljük, és akkor is, amikor az isteni dolgokat kezdjük el kutatni. Mert ahány istenkép, annyi hitrendszer, ugye? Mondhatjuk így. Annyi felfogás. És ha mindegyikkel azonos, vagy amivel tudok azonosulok, akkor mondom, hogy ez jó, de nem látom mégiscsak az Isten tőle. Tehát annyit beszélünk, így is mondhatnám, én annyit beszélek Isten, hogy a végén már nem látjuk. Ugye? Mert az én gondolataim is befedik ezt. De mi az, amit igazából akarok én elmondani, hogy ott van bennünk a lehetőség arra, hogy a Szentíráson keresztül is, igen, az Istenhez eljuthatunk. Ott van a lehetőség, mindenki a saját szívében, ha megszólítja a Krisztus, és ezért fontos Krisztus. Mert azt az Istent akarjuk megjeleníteni, akire Krisztus azt mondta, ő az élő, ő az igazi. Nem a hamisított, nem az elképzelt, nem a beszennyezett emberi tudattal beszennyezett, az emberi elképzeléssel beszennyezett Istenhez jövünk. Nem, tehát ha van három vallás, találjunk ki még egy negyediket. És mondjuk azt, hogy nekem Isten szólt. És csinálunk egy negyediket, és a három majd üldözi a negyediket. És akkor csinálunk belőle egy háborút. Most, hogyha elképzeljük, hogy az egy igaz Isten mindenkinek az Isten, akiről kész, akkor hogy akarhatná már azt Isten, hogy mi egymással harcoljunk az ő nevében is? Teljes elmezavar. És miért van ez az elmezavar? Mert mindenki a saját gondolatát követi, és nem Istent. És mi okozza a zavart? Hogy egyszer azt mondta valaki, hogy neki Isten szólt. És utána azt elhisszük, hogy neki szólt, és utána mindenki abban hisz, hogy neki szólt, és amit ő mondott, azt Isten mondta, és ezért ez az Isten, és utána azok, akik azt követik, meg túl gondolják, megint Isten ezt gondolta, ezt mondja nekünk, és így mindenki követ, és generációk, és eltennek ezer évek, nem tudom, és ezek így beivódnak az emberekbe, és senki nem meri megkérdezni, hogy és kicsoda az az Isten? Hol van? Biztos ez? Mert az már Isten káromlás. Erre mutatott rá Jézus a zsidók életében is. Ti nem azt az atyát imádjátok, akit én, akiről én beszélek. Mert akkor nem feszítenétek meg. Hát, ha mi egy atyától vagyunk, akkor ti engem nem öltök meg. Mert lehetetlen dolog. És mi a probléma? Ezért kell a Szentléleknek, hogy az a krisztusi, és ez megint egy probléma lett, hogy a Krisztus Istenét csak egyetemesen lehet elfogadni. Ez a Szentlélek. Mindenki a maga nyelvén hallja, mert az az Isten mindenkinek úgymond el akarja mondani a lényeget, és mindenkit összeköt. És ameddig ezt nem értjük, addig óriási a probléma, mert még mindig nem értettük meg, hogy miért is jött akkor a Szentlélek, és Krisztus, mert ő nem egy vallást hozott, hogy legyen még egy negyedik vagy egy ötödik, és vitatkozzunk még a nem tudom kivel, és ha kell, őjünk is, hogy védjük magunkat, mert sokszor ezzé alakul ez is. Félreértettük. Vagy erőszakkal menjünk téríteni másokat. Miről beszélünk? Hát értelmetlen. Nincs benne Szentlélek, mert abban a pillanatban elárulom, hogy nem értem az Istent. Hogy nekem valaki más van a fejemben. Egy emberi elképzelés, egy dogma, egy olyan hamis megközelítésem van Istenről, ami a Jézus Krisztusi kijelentés szerint, akiről ő beszélt, az nem lehet az. Mert itt jön az a probléma, hogy az ember, amikor elkezdi értelmezni Istent, a saját nem veszi észre, hogy a saját értelme ül be az Isten helyére. Miért adta Isten a Szent Lelket? Hogy az értelmezőnk, aki gondolkodik bennünk, ne az üljön be, hanem a Szentlélek üljön be, és annak a tapasztalat, hogy az Isten legyen a független, most ilyen értelemben független irányító, aki mindig az értelmet a helyére teszi. És helyet, mert az értelem nagyon jó dolog. Nem baj az, hogy értjük az Istent. Csak hogy? És mi az alap, amit megértettünk? És ez annyira alap, és ezzel az egész történelmet át lehetne írni, mert ha csak ezt az egy igazságot az emberek végig gondolják, és csak ezen az egy igazságon elmélkednénk, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, a Szentlélek Isten mindenkinek az Istene, és nincsen semmiféle különbség, ha így nézzük, és a Krisztusnak a követése pont ezeknek a félreértéseknek a tisztázását jelenteni a népek között is, azért hallja mindenki a maga nyelvén az Isten saját, az Isten dicsőségének a dolgait, hogy vegyétek már észre, itt nem a, most így mondom, nem a zsidó vallásnak van a felistenítése. Hogy ez a vallás minden vallás fölött. Mert így is értelmezhetjük. Van egy vallás, amely minden vallás fölött van, és most nekünk ezt a vallást kell követni, mert ezt nem ezt követjük, akkor mindenki rossz úton jár. Nem? Ugye? Hanem van egy igaz Isten, aki a Krisztust elküldte, ebben a vallásban jelent, de az egyetemest, aki mindenkire vonatkozik. Nem egy vallást követünk, hanem az Istent. És ilyen szempontból már, mivel a vallások megosztják az embereket bizonyos fokig, de lehetőséget adnak arra, hogy kövessék az Istent, ez jó. De abban a pillanatban, amikor egy vallás ezt nem ismeri föl, ezt az egységes Istent, akkor egymás ellenségeivé fog tenni. De ezt meg abszolút értelemben azt mondja Pál apostol is, ha vannak is sok istenek, de csak egy van igazából. És ez benne van a Szentírásban. Ez a többenet. Tehát nincsen más Isten igazából, csak Isten képek vannak, csak emberi meggyőződések vannak, hitrendszerek vannak, látásmódok vannak, emberi indulatok vannak, az embereknek félelmeik vannak, az embereknek meggyőződéseik vannak, és ez alapján élik az életüket. És miért kell eljönni a Szentléleknek? Hogy erre rá tudjon mutatni. Legyen egy tiszta pontunk a Krisztusban, amikor azt mondjuk, hogy nekünk erről, mert ha nem jó a kezdőpont, ha nem látjuk tisztán, hogy kicsoda a Krisztus nekünk miért jó, akkor őt is betesszük a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik valláshoz. És feszültségben leszünk a többiekkel. Ugye? De nem vagyunk feszültségben, mert a Krisztus kibékítette az ellentéteket, elvette úgymond ezt a fajta hamis látásmódot, és csak még mindig nem értjük. Ezért a kereszténység, ha így nézzük, vagy a Krisztus követő egyedül a vallások között is, vagy a vallási palettán is, ha így nézzük, az, amelyik egyesít minden irányt. De Istenben egyesít. Mert csak egy Isten van. És ez egy jó hír. Emberek, nem kell itt harcolni. Azt az egyet kéne jól megérteni mindenkinek, és elfogadni a másiknak is, hogy te is ugyanaz az egyhez tartozol. Mi értelme akkor annak, mint visszatérve arra a filményhez, hogy ugye végignézni, hogy mennyi öldöklés, hogy mennyi van az én fájdalma, vagy én hogy élek meg, hogy de most szent bosszút állok valakin. Kínálok én szent bosszút? Nem magamon. Vagy mind? Tehát, hogy... És ezt a nagy-nagy problémát ma is érzékelhetjük. Szellemi szinten az emberek között, ugye a pártoskodástól, melyik irányzatba tartozom, hogy látom a világot. Ez iszonyatos problémák lesznek, hogy te, hogy milyen véleményen vagy, de kisebb emberi dolgokban. Ugye, hogy értelmezzük ma a világ esetben, mit kellene tenni, hogy kellene tenni, és ez nem is baj, hogy különbözőképpen látjuk, nem is azzal van a baj, hanem az a baj, hogy ez megoszt minket. Nem tudunk egymásnak se örülni végső soron, nem tudunk talán elfogadni, mert lehet, hogy ő mondja majd a jót másképpen, de mivel ő ahhoz a másik irányzathoz tartozik, ezért csak nem fogjuk meghallgatni, de ez minden irányba lehet. És azért nem tudunk egyek lenni, és mivel nem tudunk egyek lenni, ezért van vita, feszültség, háború, egymás kihasználása, és a megosztás, és ugyanabban a problémában vagyunk. Miért? Mert a kezdőpont, hogy eljött Krisztus, és azt mondta, hogy egy atya van, akiben egységes, és ti gondolataikat mérjétek az atyához, de akkor minden más gondolatot is ez alapján ki kell tudni tisztítani, és akkor ki kell mondani, hogy mi mindannyian egyek vagyunk. Nem csak a keresztények. Nem a keresztények képviselik ezt az egységet, de mindenki irányában, hogy így kellene lenni közöttetek is. És velünk is, ha megértenétek ezt. És ezért a békességnek az Istene. Az, aki ugye a Krisztusnak az Istene. És ezt akarja a Szentlélek elhozni, és ennek ellenére miért van az, hogy akár a keresztény világot nézzük, két világháborút simán leműveltünk. És talán itt vagyunk most a harmadikban, csak ez más formában nyilvánul meg. Meg azóta is háborúk ezrei. És a nyomorúságnak görgetjük a kerekeit. Mert nem jött el a Szentlélek ebben. Ahogy mondja, nem ismeri a világ. És az emberek nem ismerik az Isten szentek. És mi a különbség, mondja itt Isten, hogy meg fogjátok látni a különbséget azok között, akik ismernek engem, és azok között, akik nem. Honnan fogod felismerni, hogy te Szentlélekben vagy? Hogy szerintem ez az alap, én most ezt, mert rengeteg mindent lehetne mondani a Szentlélekről. De amikor ez a hit, vagy ez a belső Isten tudatosság ott van benned, akkor fel fogod ismerni, hogy a másikban, meg az életedben is, fel fogod ismerni, hogy mi a különbség, hogy így élsz ebben a lelkületben, és így fogsz majd dönteni, szólni, cselekedni, és meg fogod látni a másik embert, aki nem így él. Mert fogod látni, hogy nem tudja, nem ismeri ezt. Titok neki. Nem tudja, mi ez, és viszi az indulata, az érzelmei, a haragja, és minden. Nincsen függetlensége, jó értelemben nincsen függetlensége a dolgoktól. És akkor közben mindenki kiállt Istenhez, hogy segítsen, Hogy tud segíteni akkor Isten? Hadd tegyem fel a kérdést, akár rajtunk, vagy másokon. Ha ezt nem értjük sehogy. Hát nem tudunk magunkon sem segíteni, meg másokon sem. Olyan, mintha egy elmezavarban lennénk. Mindegyik elmezavarnak van egy tévképzete, és ezek a tévképzetek nem egyeznek egymással, és már önmagába véve elmezavar, hogy vannak tévképzeteink, de utána meg az, hogy mindenkinek más van, és képtelenek vagyunk az egységes, ilyen értelemben az egységes kitisztult látásmódra, és ebből fakad igazából az a fajta személyes szenvedés, sors az emberek között is, a feszültség, aztán népek között is, és hitrendszerek között is, mert már az emberiség rég felébredhetett volna. Csak mivel rögzítettünk egy csomó minden látásmódot, a Szentlélek korszak az lenne, amikor értelmezzük az eddigi történelmet, hogy mindent, akár Krisztuson keresztül is, ezeket a dolgokat, és az alapvető félregombolást egyszer legalább, de az nagyon nehéz megcsinálni. Mert sok nép van, sokfajta nézet, ugye ezért nehéz. Ezért nehéz a krisztusi út. De valahol meg azt mondanom, minden sokkal nehezebb, mint a krisztusi út. Hát nem. Hát sokkal nehezebb így élni. Szentlélek nélkül, ennek a tudásának nélkül élni. És honnan ismerem meg, amikor egyformán nyitott a szívem, most így mondom, és értem ezt az egyetlen igazságot. De ezt jól tudom alkalmazni a szívemben és a lelkemben. És Krisztus ezzel az Istennel hozott engem kapcsolatba, aki egy ilyen egyetemes Isten, a szeretetnek az Isten, és tényleg az. Tehát akkor meg fogom azonnal érezni, hogy ez más, mint a világ Istene, más, mint a hitrendszerek Istene, ami megint szétzilány, más, mint a dogma Istene, más, mint a nagyon okosak vagyunk most, és megmondjuk a másoknak, hogy kicsoda az Isten. Mert így egészen más lesz a Szentírás is. És nem harc van, az Isten nem harcol önmagával, és nem harcol senkivel. Mi harcolunk, hogy kicsoda az Isten. Isten soha nem harcolt ezzel a kérdéssel. És végre elküldte a fiát, és azt mondta, emberek, ennek a harcnak legyen most már vége. Ne harcoljatok miattam. Önmagatokkal, másokkal. Illetve lássátok meg, aki nem lát engem, ugye, hogy a különbség lesz, aki ugye nem jól hisz. Mert az is, aki nem jól hisz, azzal is problémába van. Meg az is, aki nem hisz. Mert azt mondja, nincs Isten. Az is probléma. Aki hisz, az is problémában van, mert ha nem abban az egy igaz Istenben hisz, akkor neki is problémái lesznek. Ugyanúgy feszültségben lesz, harcban lesz, nem érti az életet, és nem tudja, hogy kicsoda az az Isten, miért így vezet, és nem látja, hogy honnan kezdődött a bonyolultság. És azért jött el a Szentlélek, és ezért érezhetjük, mert az Istennek az egyértelmű kiáradása, és független az emberi gondolkodásmódtól. Elképzelés, hogy hitrendtetsző, néptől, hova tartozol, ki vagy, mit hittél, honnan jöttél, őseid mit hittek, én vagyok. És megtapasztalhatsz. És aztán felfedezhetjük a hasonlóságokat más gondolatrendszerben. Mindenhol ott volt már Isten, mindig is ott volt. Csak valamit kinagyítunk, valamit felnagyítunk, ez itt jó, máshol nem jó, nem értjük a teljességet, és pont ezt lehetne összeadni, és ez nem egy nagy szinkretizmus lenne, hogy mindent összekeverünk akár a vallásokban is. Mert az sem jó. Mert az is feszült, meg mások a kultúrák, és ezt el kell tudnunk fogadni. És itt is az egy Isten kép, itt azt jelenti, hogy pont ez szabadulna ki ebből a fogságból. Tehát Jézus Krisztus ezért nem csak azokhoz küldetett, akik keresztjének mondják magukat, hanem azokon keresztül mindenkihez, hogy ezt a beteljesítő, egyértelmű igazságot el tudja mondani. Mert különben akkor megint az van, hogy kik hisznek akkor Krisztusban? Kik azok, akik az igazán hívők? És Jézus nem azért jött, hogy én igazán hívő legyek. Míg mások meg nem igazán hívők. Hát ez nem a Szentlélek. Hanem az, hogy azt mondja Krisztus, hogy te, akiben hiszel, az az Isten ugyanannak az embernek, a másiknak is. És ha te igazán, úgy nem kell igazán hinned, te csak higgy az Istenben. És akit én hirdettem meg, az szerint járj, és a Szentlélek fogja majd ezt neked megmutatni. És nem másról van szó. Persze ez így jelent meg tanrendszerben, a kereszténységben, a Pál apostolon keresztül, a tanításokban vannak különbség. Így tudták megragadni azt az egyetemes Istent. Így tudták lebontani. De senki nem mondta, hogy ebből ezt kell csinálni. És ez ábrázolódik ki az első pünköstkor. Van ott valamilyen feszültség, vita? Elkezdtek vitatkozni az arabokkal, hogy kicsoda az Isten? Elkezdtek vitatkozni a krétaiakkal, vagy nem tudom kikkel, hogy most vita van? Semmi vita nincs. Értjük az Isten dolgait. És akkor helyen van. Hát onnan, olyan messziről érkezünk, és mégis egyek tudunk lenni. Hát ez hogyan létezik? Na pont a másik dolgot szoktuk tapasztalni. Ezt adja még igazából a Szentlélek, hiszen ez az igazi belső öröm. Erre mondja a seregek ura, hogy eljön majd az igazság napja számotokra, amikor nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Ez az a gyógyulás sugara. Hát ha ebből kigyógyulunk, ebből a központi elmezavarodottságból sokszor, a saját életünkben is, és a másik emberben is ugyanazt az Istent láthatom, mint aki bennem szól, és nem vagyunk elválasztva egymástól, az a gyógyulás sugara lehet. Valóban. És ugrándozni fogunk, de mi jön? Széttapossuk a gonoszt, hogy porrá lesznek talpunk alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja. Mi a gonoszság? Pont mindaz, ami a másik oldalt irányítja. Ez a gonoszság lényege. Ha ezt a gonoszságot megértjük a Szentlélekben, akkor az erejét el tudjuk taposni. De ameddig nem értjük, addig mi is ugyanúgy részesei vagyunk, és mi is taposunk. Hát ez a szörnyű, hogy én is belekerülök, és én is elkezdek taposni. De a Szentlélekben nincs kit taposni. Már rájövök, hogy nem ellenségem. Ez a Jézusnak is a mondata, hogy tartsd oda a másik arcodat, mert nem ellenséged ő. De abban a helyzetben ezt másképp nem tudod kifejezni. Persze itt is más az élet, és kellenek a harcok, és védenünk is kell magunkat, értjük. De miért? Mert nem látjuk sem magunkat, sem magunkat. Persze, hogy meg kell védenem magamat, ha valaki egy teljes elmezavarba rohan felém. De nincs is módom arra, hogy elmondjam ezt, akkor meg kell védni, de egyébként nem kell harcolni, nem kellene, ha megszüntetnék az alapvető problémát. És akkor eljöhetne tényleg a békesség ideje, de ugye ez azért nem jön el, mert hát nem így, ez nem egy, a Szentlélek megtapasztalása, az egy nagyon mély és hosszantartó folyamat, és ez még csak a kezdete, és ebből azért sok mindent érzékelhetünk, hogy ennek mennyi következménye lenne a mindennapokban, hogyha így élnénk. Így kéne végignéznünk az életünk dolgait, miért cselekszem, hogyan gondolok a másikra, és leegyszerűsödne egyrészt az élet. Másrészt pedig azt tapasztalhatjuk meg, hogy Isten így mondja azt, hogy akik nekem szolgálnak, akik bennem hisznek, arra figyelek. Nem úgy, hogy megosztotta a világot, hogy vannak a bennem hívők, meg a nem hívők. Ugye most kicsit így érzékeljük, akik igazán hisznek, és akik tudják, hogy én ki vagyok, azokkal én vagyok, és fiaimként tekintek rájuk, de ilyen értelemben, mert akkor megint egy megosztottságot hozunk, hogy mi hiszünk, ők nem. És várjuk, hogy mikor csattan le majd a nagy ítélet. És ennek a kifejeződése, amikor én harcolok, és most megítél téged az Isten. És meg is tudlak ölni ezért. Mert én, amit teszek, az azért van, mert Isten téged ítél. Mert te egy hitetlen vagy. Nem? És mi volt? Csak egy gondolat. Csak ez a gondolatnak nincs alapja. Istennél így. Mert végső soron azért állítja meg Krisztus a saját maga testében azt, hogy őt megölték. Ezt a félreértést is felmutatja, hogy ez az öldöklés folyik. És én a testemben veszem magamra ezt a dolgot, hogy most már elég. Elvégeztetett. Vége ennek a további öldöklésnek. Persze Krisztusban vége van, de egyébként máshol nincsen vége. És ezt kell jól értenünk, hogy a Szentlélek ezt hozza el nekünk. Imádkozzunk. Hogy mit engedünk be a mi szívünkbe, Istenünk, hogy a szent lelket, vagy más gondolatokat, érzéseket, amelyek veled kapcsolatban is ott vannak, és mi is felosztjuk a világot, és úgy látjuk, hogy vannak a hívők és a nem hívők, a más vallásúak, és nem látjuk az egységet, a középpontot, nem látjuk a te szent lelkedet, hogy mi mindannyian egyek vagyunk, és a kereszténységünkben ezt meg is élhetjük, mert ott a legtisztább ez a kép, de egyébként ez igaz mindenhol. Ezt az igazságot Krisztus képviseli a mi számunkra, hogy lelkileg felébredjünk, hogy nincs is egymással nekünk olyan értelemben bajunk és problémánk, hát nem is lehet, ha egy teremtőnk van, és ha mindenki számára ugyanazokat az élet lehetőségeket adja meg, bár különböző a sorsunk és az utunk. Miért van akkor ennyi feszültség bennünk? Miért nem látjuk a másikban a testvérünket? És miért nem tudunk boldogok lenni önmagunkban is, és a másik emberrel? Mert mindenki egy külön világ, mindenki úgy értelmezi magát, hogy az az igazság, amit ő gondol, az az igaz Istenről, amit ő hisz, és úgy teljes az élet, ahogy ő szeretné azt élni. És külön szakadtunk, nem látjuk az egységet. Köszönjük, hogy a Szentlélek azért jött, hogy először egyek legyünk az Istennel, az élővel, ami a gondolatainknak, érzéseinknek, az emberi kultúráknak nincsen alávetve, és onnan kezdjük el tapasztalni, mit jelent szeretni, megbocsátani, élni, mit jelent az igazi élet. Segíts nekünk ebben. Áld meg a gyülekezetet, az otthon levő testvéreinket, és minden embert, hogy erre az ismeretre eljuthassunk. Most pedig hallgass meg személyesen elmondott imádságainkat. Amen. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Mindenkinek áldott húsvéti ünnepet kívánok a Szent Élekben, ami ezt jelenti, hogy mindannyiunknak egy Istene van. Mindaz, ami ezen felül ezt kétségbe meri vonni, az a hazugság. És mivel ezt le tudjuk leplezni a Szent Élekkel, ezért örvendezhetünk a Krisztusban. Így lett Krisztus a világ megváltója, minden ember megváltója is, mert ebből csak felébredéssel lehet kijönni. Hogyha ezt megértjük, akkor van pünkösdünk, és van élő Istenünk, és mindenkihez így tudunk legtisztábban kapcsolódni. Hirdetem, hogy a holnapi nap is találkozunk, bár úgy hirdettük, ugye, hogy a fiatalabb generáció jöhet, vagy mindazok, akik 65 év alatt vannak. Azokat várjuk a templomunkba, egyébként pedig ugye csütörtökönként van bibliaóra, arra is el lehet jönni, illetve a neten is fölteszem majd az Isten tiszteleteket és a bibliaórákat is. Most még egyenlőre ugyanígy mazban és fertőtlenítő is ott van a kiáratnál. Tehát van csütörtöki bibliaóránk, az is működik. A vasárnapi iskola ugye nem működik jelen pillanatban, most már nem is indítjuk el. Nyári táborok ügyében én még mindig tartózkodó vagyok, tehát még nem kezdjük el ezt a folyamatot. Úrvacsoraosztás sincs most közöttünk, de azáltal, hogy nincs úrvacsora, az úrvacsora egy jel, ami nem azt jelenti, hogy Istennel nem vagyunk közösségben, tehát mindez nekünk megvan, tehát nem az úrvacsora vételhez van kötve az Istennek az üdvössége és kegyelme, az egy kiábrázolása, egy jele annak, úgyhogy ilyen szempontból ez a megerősítésünk most nem volt meg, de a lényeggel való találkozásunk megvan, és ebben mégis ünnepelhetünk. Úgyhogy ezt most azért nem tartottuk így meg az úrvacsorát. Annak ennél, hogy örültünk volna, hogyha ezt megtesszük, vagy megtehetjük, de meg nem tettük ezt lehetővé. De mindannak a lényegét viszont hordozzuk, és az itt van közöttünk. Mindenkinek áldott húsvéti, vagy pünkösdi ünnepet, mert húsvét is volt, csak akkor nem voltunk egyedül, úgyhogy most utólag is. És mindenkinek jó pihenést kívánok. Akkor énekeljük a 372. dicséretünket. A 372. dicséretünket énekeljük, és utána a himnuszt. Majd áldást vesz a gyülekezet. Első három versét, könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, vigye el mi szívünknek minden homályát. Sök Istenünknek mindenben akaratját. Ó, szent élek árváknak kegyelmes atya, szegény gyarló bűnösöknek bátorítója. Hétükben tántorgóknak erős gyámula, és az ő gyenge hitüknek csak te vagy táplálója. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége,
ami szomorú szívüknek igaz öröme. Lelki háborúinknak csendesítője, az örök életnek bennünk csak te vagy elkezdője.
Vegyük Istenünk áldását. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Amen. Áldás békesség. Nem fogok kezet, úgyhogy mindenkinek áldott ünnepet kívánok.